Vannak szerintem olyan emberek, akik ilyen természetesen jó történetmesélők, akikből így árad a sztori.
És ma pont két ilyen emberrel fogunk beszélgetni. Például arról, hogy nem minden ember ilyen.
És hogyha azt mondom, hogy meséltek valamit, ami az elmúlt héten történt veletek, a 20 emberből 16 azt fogja mondani, hogy velem semmi érdekes nem történt.
Kiderítjük, hogy az improvizációs színház hogyan segít kihozni belőlünk a legjobb sztorikat.
Úgyhogy nagyon sok gyakorlat az arról szól, hogy egyáltalán vedd észre, hogy mennyi történet van benned és körülötted.
A kreatív feladat során fényderül a Die Hard összes vicces alternatív befejezésére.
És hát egy ilyen kis szerelmi háromszög alakul ki.
De előtte még előkerülnek a podcast legfontosabb kérdései is.
Vajon miket szeretünk a történetekben? Miért szeretünk történeteket hallgatni? Vajon az a történet miért volt rám akkora hatással?
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki, itt vagyunk a Momentán társulatnál, és itt vannak velem a mai epizód vendégei, Váradi Zsuzsi, impro-színész, tanár és dramaturg, és Molnár Levente, impro-színész és impro-tréner, és velük fogunk beszélgetni az improvizációs színházról, és arról, hogy hogyan alakulnak ki a történetek a pillanat hevében, az improvizáció színpadám. Sziasztok!
Hello!
Hello!
Jó, nekem van egy ilyen mániám, hogy azt gondolom, hogy ha meséltek egy sztorit, akkor az egy kicsit elárulja, hogy ti is kik vagytok. Úgyhogy szeretek azzal indítani, hogy mi jut eszetekbe arról, ha azt mondom, hogy egy jó sztori.
Jó sztoriról nekem elsőre a Visszajövőbe trilógia jut eszembe. Én nagyon szerettem gyerekkoromban azt a filmet, és a 80-as, 90-es években rengeteg olyan film készült, amit nagyon szeretek. A 8. utas a haláltól kezdve a Terminátoron keresztül a Szellemírtókig, ez az egyik, ami eszembe jut. A másik, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, az a Joseph Campbellnek a könyve. És szerintem az, hogy összegyűjteni azokat a történeteket, amik a világban mindenfelé vannak, és megtalálni bennük, hogy mi a közös, az szerintem egy igazán nemes cél.
Ez nem egy sztori, csak hogy ami eszembe jut a jó sztoriról az, hogy mennyire kell. Tehát, hogy ilyen zsigeri vágyam van bármikor, hogy egy jó sztorit meghallgassak. Függőséget okoz.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert erről nekem meg eszembe jutottak azok az emlékeim, amik ilyen jó sztorik, amiket így mesélgetünk egymásnak baráti körben, amikor összejövünk különböző társaságokkal, és megfigyeltem azt, hogy vannak szerintem olyan emberek, akik ilyen természetesen jó történetmesélők, akikből így árad a sztori. Tehát nekik mindig van egy jó történetük mindenre. Nem, úgy tűnik, mintha a napjuk nem eseménytelenül telne, mint az emberek 99%-ának, hanem velük mindig történik valami.
És hogy mindenből sztori lesz. Tehát a villamoson, utazásból, a vásárlásból, minden. Ki tágul egy történetté.
Hát ez jutott eszünkbe a jó sztoriról.
Oké, a másik, amit nagyon szeretek megkérdezni így az elején mindenkitől, mert szerintem ez is elég árulkodó, hogy ti milyen történeteken nőttetek föl, és hogy kik voltak gyerekkoratokban azok a hősök, vagy történeti hősök, akik ilyen jó például szolgáltak.
Én nagyon sokat olvastam gyerekkoromban, és ilyen minden zabáló voltam egyébként, tehát szerintem én nem válogattam, tehát gyerekkönyvek, felnőtt könyvek, aztán volt egy Fecskék és Fruskák című gyerekkönyv, nem tudom, olvastátok, én imád. És ez négy testvérről szól, akik elmennek hajókázni valahova, vitorlázni, ez is olyan romantikus, és akkor ott a harmadik, az egy ilyen vagány, de közben csendes lány, a Titti, és akkor az nekem nagyon tetszett, és akkor vele azonosultam. És ez egy sorozat is, aztán szóval mindenféle kalandja van a Fecskék és Fruskáknak. Szóval ezt nagyon szerettem, de amúgy nehéz, mert én ilyen fiús kislány voltam, vagy ilyen vadúc. Én az indián regényeket is nagyon-nagyon bírtam, egy bátyám van, tehát hogy meg volt, hogy miket olvastam gyerekkoromban, de hogy ez a női szerep téma, ez ezért egy gond volt. De amit például mindig nagyon bírtam, a beöltözős dolgokat, amikor a lány beöltözik fiúnak, és úgy van kalandokon, érted? És akkor megvan benne a romantikus is, hogy a lány, meg törékeny, de azért az is megvan benne, hogy vagány, tehát mint ezek a rejtő regények, hát ezeket imádtam. És egyébként az elveszett cirkálót, meg az előre tolt helyőrséget, én ezeket így minden évben elolvasom valamiért, tehát ezek így bekattantak. Szóval ezek a hősök, ezeket nagyon szerettem.
Gyerekkoromban én is nagyon sokat olvastam. Emlékszem, hogy egyszer iskolában, nem mentem iskolába, mert beteg voltam, és akkor kaptam meg apukámtól, így levett a polcról, hogy addig olvassam el a Kőbaltás ember című könyvet. Nem tudom ki, valamilyen magyar író írta, nem emlékszem most a nevére, de nem is ez a lényeg benne, hanem sokkal inkább az, hogy imádtam. És akkor valahogy onnan indult az, hogy nagyon, nagyon szerettem olvasni. És voltak ilyen korszakok. Volt, hogy elolvastam az összes rejtő regényt, de nekem meg volt ilyen gyűjtői kiadásban is az összeset elolvastam. Aztán volt, hogy elolvastam a Bibliát így az elejétől a végéig, mert így nagyon érdekelt, és közben...
és ki belőle a kedvence?
És persze közben ugye a 80-as évek végén elért minket a videókorszak, apukámnak nem csak, hogy videó lejátszója volt, hanem töménytelen mennyiségű kazettája, de tehát egy kazettára ugye 2-3 film félt rá, és apukámnak volt vagy 400 kazettája, tele filmekkel, tehát én rengeteg filmet láttam, vagy eredetiben, vagy hát a klasszikus hangalámondásban. És nekem innen vannak meg ezek a filmek, mint a Terminátor, amikor először láttam, akkor a Szellemirtók, hát imádtam Szellemirtókat játszani és rohangálni a lakásban, a Hét Mesterlövész, hősiesen többször meghaltam a kanapén. És hát persze sokan, hogyha megkérdezik, hogy mi a kedvenc filmjük, akkor szerintem nem mondják, de én például a Die Hardot nagyon szeretem. Én nem szeretem a kedvenc listákat, tehát nem mondanám, hogy ez a kedvenc filmem, de én a Die Hardot nagyon szeretem. John McClane kemény, bemászik mindenhova, nem érdekli, hogyha üvegszilánk megy a cipő, vagy a cipőtalpában, lábában, ugye?
Hát mika lenne rajta cipő, ugye?
Mika lenne rajta cipő.
Egyébként érdekes, hogy mondod ezeket az első videókazettákat, mert hát neki nem volt 400 sajnos, csak mondjuk 20, de emiatt azokat viszont nagyon tudom, és hogy szerintem annyira érdekes, hogy ezek a legelső vizuális élmények mennyire mélyen bekúsznak a bőröd alá, és ott vannak, és ezek nagyon mély nyomot hagynak.
Meghatározóak, nem?
Nagyon durván, és tehát nekünk tudom, hogy mi volt, hogy egy kazettán rajta volt a Disney Pinocchio és dzsungelkönyve, és hát ugye a Drágám a kölykök összementek, amit nem tudom, hogy hányszor láttam, de nekem biztos, hogy meghatározó. Tehát a Drágám a kölykök összementek, az egy ilyen etalon. Tehát nem biztos, hogy a filmművészetben ugye az etalon filmek között van jelent, de nekem nagyon az.
Hát ez meg egy másik érdekes kérdés szerintem, hogy teljesen értem, amit mondasz, és szerintem én se a filmművészet csúcsaként emlegetett filmeket mondtam az előbb, de olyan ez kell egy jó történethez? Vagy olyan ez kell, hogy emlékezetes maradjon valami?
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Baromira érdekelne, hogy most, ma milyen formában fogyasztatok sorozatokat?
Letöltök-e illegálisan?
Erre nem válaszol.
Szóval...
Nem töltök le.
Nagyon érdekelne az is, hogy ma a mostani élethelyzetetekben milyen formában fogyasztatok sztorikat?
Hát sorozatok formájában, könyvek formájában. A filmeket kevésbé nézek mostanában. Azt hiszem, hogy a mostani életemben nehezen fér bele másfél-két óra, de egy 30-60 perc közötti rész, az meg általában igen.
Én nézek sorozatot, vagy Netflix, vagy HBO-go, vagy amit a Levi letölt nekem.
Legálisan.
Jó, szóval nézek mindenféle sorozatot, és olvasok valamennyit. Egyébként most egy olyan korszakon van, hogy elkezdtem újraolvasni régi könyveket, mert hiába olvastam valamit 15 évesen. Hát én egy másik ember vagyok. És azért most például a Mester és Margaritát olvasom éppen.
Egyébként olvasni én is rengeteget olvasok, ha nem sorozatot nézek esténként, akkor olvasni szoktam, és vannak ilyen korszakok. Az előző korszakom az az volt, hogy fantasy regényeket olvastam újra, és ezen felbuzdulva utána elkezdtem olvasni Terry Pratchettet, és az első még nem volt annyira meggyőző, így azt éreztem, hogy kicsit így ez a fantasy világ van kifigurázva és viccet csinálva belőle, de aztán a másodiktól kezdve borzasztóan élvezem a stílusát, szerintem nagyon-nagyon vicces. Egyáltalán nem a kifigurázását érzem már a fantasy regényeknek, hanem hogy ezen a szemüvegen keresztül rávilágít egy-egy témára, és ez a harmadik, amit így fölhoznék mellette, hogy minden regénye más. Tehát nem érzem, most a tizediket olvasom, nem érzem azt, hogy egy kaptafára épülnének, hanem minden egy kicsit más szemszögből világít rá ilyen társadalmi, meg filozófiai problémákra. Nagyon jó.
És egyébként még egy nagy adag sztori lelőhely az óráinkon van szerintem, mert amikor tanítunk, akkor mi mind a ketten nagyon sűrűn csempészünk be történetmesélős játékokat az impro órákra, vagy én akár dramaturgia órára, hogyha azt tanítok, és ezek személyes történetek, amik előjönnek emberektől, és hát mindenki tele van velük, úgyhogy ez egy olyan végtelen zsák, amit ki lehet nyitni.
Tök jó, hogy ezt mondod, akkor beszélgessünk az improvizációs színházról először, jó, de utána engem érdekelne, hogy amikor civileket tréningeltek, akkor az hogy megy. Én nekem szerencsére van tapasztalatom, mert volt itt egy hétvégi kurzus, amin már részt vehettem, illetve volt egy ilyen hétköznap pár órás kurzus, amire egy jó ideig tudtam járni, úgyhogy nekem már személyes élményem is van azzal kapcsolatban, hogy mi az improvizációs színház, vagy improvizálni köztetek színészek közt, de érdekelne, hogy ti színészek hogyan élitek meg hogyan fogalmaznátok meg ezt.
Az improvizációs színház az egy olyan hely, ahol színház ugye benne van, tehát van egy színpad, vannak játszók, és van egy nézőtér, ahol vannak nézők, és a nézők, amit figyelnek, hogy mit játszanak a színészek. A különbség ugye az csak az, hogy nincsen megírva a darab, és nincsen lepróbálva az előadás, hanem ott a helyszínen születik rögtönzés útján az, amit néznek a nézők.
Rengeteg formája van az improvizációs színházaknak ehhez kapcsolódva. Vannak olyanok, ahol inkább ilyen showszerű elemek vannak, tehát különböző játékokat, egy műsorvezető által meghatározott játékokat játszanak a színpadon a színészek, és van, ami teljesen úgy néz ki, mintha ez egy lepróbált színházi előadás lenne. Tehát ilyen szempontból iszonyatosan változatos, hogyha a magam szempontjából kellene megfogalmazni, akkor pont ez a gyermeki öröm, a szabadság, a játék, bármi lehetek, bármit csinálhatok, bármit mondhatok, bármit eljátszhatok. Hát ez egy akkora szabadság, és ez egy akkora adomány, amitől mindannyian nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat.
És tök jó, mondtátok, hogy az improvizációs színház esetében ugye az adott, hogy nincs előre megírva a jelenet, vagy az, amit játszotok, a történet, és nincs is előre lepróbálva, de akkor egy kicsit beszéljünk már arról, hogy okés, akkor viszont mi indítja be a sztori, hogy mondjam ezt? Mi indítja be a sztori mesélő agyát annak, aki a színpadon van? És ez lehet érdekes nálatok is, akik már nagyon sok ezer előadáson túl vagytok, meg lehet érdekes azoknál is, akiket tréningeztek, és civilként kerülnek elsőre másodjára ilyen helyzetbe.
Az improvizációnak egy ilyen alap pillére az asszociáció. Tehát az a jelenség, hogy az emberi agy az úgy működik, hogy kap valami ingert, és arra reagál, arról eszébe jut valami. Lényegében mindenről folyamatosan eszünkbe jut valami. Az improvizációs színészek abban jók vagy rutinosak, hogy felismerik ezt, hogy eszükbe jut valami, nem ijednek meg tőle, kimerik mondani, és mernek azon tovább építkezni. Mert hogyha már csinálsz valamit, ami eszedbe jutott, mondjuk a közönség mondott egy ötletet, mondjuk csak annyit, hogy milyen helyszínen játszódjon a következő jelenet. Azt mondja, templom. Azt mondja, tengerpart. Azt mondja, az Eiffel-torony tetején. Teljesen mindegy, hogy mit mond valamelyik néző, arról a játszóknak, egyébként a nézőknek is, de a játszóknak eszébe fog jutni valami, hogy jó, akkor a templomban legyen ez az első áldozás története, vagy legyen ez egy esküvő, vagy legyen ez egy temetés, vagy legyen a világ legunalmasabb méséje, tök mindegy, most mondtam négyet, de hogy tudnánk most ezt így hárman eljátszani, szerintem egy órán keresztül, hogy még mi történt egy templomban. És akkor azt elkezded játszani, és a társait, hogyha mondjuk többen improztok, ami a legtöbb előadásra igaz, igaz, ehhez kapcsolódnak, mert arról meg nekik jut eszükbe valami. És ezek egyrészt új gondolatok, másrészt az a végtelen sok történet, gondolat, háttértudás, egyéni tapasztalat, ó, az én első áldozásom, vagy mit tudom én, micsoda, hozzájárul, és azok mind bekerülnek ezekbe a közösen jelen időben megszülető történetekbe.
Itt megemlítve az egyik ilyen legeslegegyszerűbb improvizációs játékot, amit lehet, hogy már a hallgatók közül néhányan láttak is. Amikor fent állnak a színpadon a játszók egymás mellett, és egy történetet kell mesélniük, konkrétan egy történetet kell mesélniük, méghozzá abban a formában, hogy esetleg a nézőktől van valamilyen előzetes input, egy helyszín, egy karakter, és ahogy a műsorvezető dirigálja őket, mindig annak kell mesélnie, akire éppen rámutat a műsorvezető. És Keith Johnstonnak a gondolata ezzel kapcsolatban az, hogy a nézők itt nem azt nézik, hogy ez mennyire zseniális ez a történet. Mert az az improvizációban nem azt mondom, hogy lényegtelen, de sokszor másodlagos, hanem sokkal inkább az, hogy nem hiszik el, hogy 5-6 ember egymás mellett állva egy koherens történetet tud elmondani. És az asszociációkon túl, amit a Zsuzsi említett, hogy itt emberek hatnak egymásra. Nem csak a játszók, hanem a nézők is hatnak ránk. Nem csak az impulzusaikkal, hanem arról azzal kapcsolatban, hogy ő bennük is elindul egy történet. Ők is velünk együtt élik meg azt, amit egyébként a könyvekben, filmekben, sorozatokban mi magunk nézőként átélünk, hogy na itt vajon mi fog történni? Ó, ezt miért mondta? Ó, ő miért jött be? Ő vajon ki lehet? Tehát kérdéseket tesznek fel ők is magukban, és ezekre a kérdésekre mi meg megpróbálunk válaszolni azokkal az eszközökkel, ahogy egyébként egy történet felépül.
És ugye ami ebben érdekes, hogy mondtad, hogy szakértőket hívsz ehhez a podcasthoz, de hát a történetek esetében én azt gondolom, hogy az ember maga szakértő. Történet szakértő. Ugye, de megszületésünktől kezdve egész gyerekkorunkon át történeteket hallunk, már itt felsoroltunk párat, például, hogy mi miket hallottunk és fogadtunk be, és nagyon ismerjük a történeteket. Nagyon, nagyon érezzük ösztönösen minden ember, hogy mire van szükség egy történetben. Megérezzük, hogy mikor van vége a történetnek. Megérezzük, hogy ki a főhős. Tehát, hogy ez annyira benne van az emberben, mint társadalmi lényben, hogy ezért szerintem a nézőink, akik ülnek a nézőtéren, ugyanúgy szakértők, és tudják, hogy mire van szükségük. Egyébként ezt a Keith Johnston, akit a Levi az előbb említett, aki a improvizációs színháznak az egyik atya és újra felfedezője a 20. században, és két szuperkönyvet is írt impro témában. Létre is hozott erre egy fogalmat, amit hát ilyen haladóbb szinten tanítani is szoktunk, de nekünk a mi szintünkön nagyon tanulságos, ezt úgy hívják, hogy az elvárások köre. És ez arról szól, hogyha bizonyos elemek már megvannak egy történetben, akkor a nézőben óhatatlanul kialakulnak bizonyos elvárások. Ezért érdemes velük számolni. Tehát, hogyha egy romantikus vígjáték kereteit festett fel egy filmben, egy könyvben, egy improvizációs jelenetben, akkor a nézőben ott lesz az elvárás, hogy jó, és a végén pedig jöjjenek össze a szerelmesek. És ezek az elvárások nagyon erősen ott vannak bennünk.
Ez jó, amit mondasz. És az elvárásokról nekem nem csak az jutott eszembe, hogy ha mondjuk én veszek egy sci-fi regényt, akkor tudom, hogy azt várhatom el tőle, hogy nem tudom, az a jövőben fog játszódni, és kütyük lesznek benne, meg időutazás, meg nem tudom micsoda. Vagy ha én egy romkomra ülök be, akkor tudom, hogy elvárhatom tőle, hogy meg kell nevettessen, és a végén a párnak össze kell jönni, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. De például a számomra az kérdés, hogy úgy is tud elvárásokat állítani a néző felé az impróban megszülető történet, hogyha ti behoztok egy eszközt, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, hogy setup és payoff, ha valamit feldobok, ami később kifizetődik, akkor arra ti tudtok-e figyelni játszás közben, amikor mindig azon pörög az agyatok, hogy oké, a következő pillanatban én mit reagáljak arra, amit a partnerem lépett, de tudtok közben arra figyelni, hogy ezek a setupok kifizetődjenek, és ezek az elvárások, amik ilyenkor megteremtődnek a nézők számára, aztán ilyen, nem tudom, kielégítő pillanatokat okozzanak a végén.
Nagyon jó kérdés, guszta kérdés szerintem. A válaszom nekem az, és kíváncsi vagyok, majd Levente mit fog mondani, hogy van, hogy ez sikerül, van, hogy nem. Amikor figyelünk, nyitottak vagyunk, meghalljuk, és együtt összetudunk dolgozni, akkor olyan szintű megoldások, lecsapások, kiteljesedések tudnak létrejönni, amire akár nem hiszi el egy néző, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ez nem volt kitalálva előre. És bizony vannak azok az esetek, amikor elmegyünk egy úgymond ajánlat mellett, amit valaki felkínált egy lehetőség mellett, és elben ott van, mint evidencia, de valami miatt mi nem vettük észre, és ezért nem sikerült egy igazán annyira sikeres dolgot kihozni belőle. Mind a kettőre bőven van példa.
Nem, hogy egyet értek ezzel, hanem azzal egészíteném ki, hogy kicsit máshogy gondolkozunk, mert meghallottam a kérdésedben azt, hogy a partnerem mond nekem valamit, és akkor tudom, hogy én hogy kell reagálni ebben a helyzetben. Impro színpadon ez nem így működik. Én kapok egy ajánlatot, a partnerem mond nekem valamit, és én arra ösztönösen reagálok. És aztán utána, amikor eltelik, nem tudom, néhány perc, tulajdonképpen mi is felfedezzük a jelenetet és a történetet. Azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit én kihallok belőle. Az, amit mondott nekem, az rám hogy hat. És ezeket a támpontokat megtalálva, vagy felfedezve áll össze a történet. Tehát ugye a forgatókönyv írásban ott többször végig tudsz menni az egész sztorin. Ki tudod tisztázni, hogy ha ez a jelenet van ezután, akkor az azt jelenti, hogy itt kell még motiváció, itt kell valami csavar, stb. Tehát főleg a hollywoodi filmeknél ez pontosan le van írva, hogy mit, hogy kellene elméletileg csinálni, azt a kérdés, hogy működik-e. Van, hogy igen, van, hogy nem, és az improvizációnál is ez van, hogy mi ösztönösen reagálunk, és használva azokat a tapasztalatainkat, amiket tudunk a történetekből, ösztönösen összehúzzuk a szálakat. Van, hogy ez jobban sikerül, van, hogy kevésbé, de hát ettől improvizáció.
De ilyen szempontból egy fordított folyamat megy végbe, tehát először csinálunk valamit, majd ránézünk, hogy ó, ez történt a színpadon, ezt mondta az én karakterem, ezt csinálta az én partnerem karaktere, akkor vajon mi igaz még? Ez egy ilyen klasszikus improvizációs mondat, hogy ha ez igaz, mi igaz még? Ez már megtörtént. Ez ösztönösen jött, ránézünk, és akkor ebből tudunk tulajdonképpen visszafejtve építkezni.
Ez tök jó, amit mondtok, mert mondjuk amikor én eljöttem, akkor emlékszem, hogy mi általában mondjuk csak jeleneteket vittünk a színpadra, egy 5-10 percben, és abból vagy kanyarodott egy történet, vagy sem, de nézőként én már találkoztam itt nálatok olyan előadással is, ahol egy ilyen 90 perces történetet meséltetek el improvizációban, ketten, hárman, nem tudom hányan. És ezért izgalmas számomra az a kérdés, hogy akkor szerintetek, ha azt mondjuk, hogy oké, ti vagytok a történetmesélők a színpadon, és egyszerre élitek meg ezt a történetet, és próbáljátok mederbe tartani, vagy megtalálni a medrét, hogy merre kell tovább vinni, akkor na jó, szerintetek mi az a kód, ami ilyenkor fut bennetek, ami úgy ösztönösen próbálja folyamatosan úgy építeni a sztorit, hogy én a végén nézőként én úgy élem ezt meg, hogy amit ti eljátszottatok, annak volt eleje, közepe, vége, ott volt érdemi karakterfejlődés sokszor, le voltak csapva ezek az ajánlatok, ahogy mondod. A végén mégiscsak összeáll egy történet. Hogy születhet ez meg?
Nézzük hatalmas segítségével. Mert ugye, ahogy említettem már, egyrészt ők is kérdéseket tesznek fel. Lényegében mi is ezt csináljuk a színpadon, hogy mik azok a hiányzó elemek, amik még kellenek ebbe a történetben, mik azok a motivumok, amik így kivillannak az elhangzó mondatok közül, és közben a nézők összerakják a fejükben a történetet. De egyébként szerintem, ha filmet nézel, meg könyvet olvasol, ebben is hasonlít a kettő, ugyanezt csinálod. Vannak olyanok, akik a hibákat keresik a filmben. Hogy de az nem lehetett, mert nem tudom, az időutazásban ez így nem lehetett volna, vagy stb. Ilyenek. Végül is igaz. Tehát a történet szempontjából nem mindegy. Tehát a visszajövőben biztos tele van hibákkal, de attól függetlenül az egy jó sztori, és iszonyatosan élvezetes nézni, szerintem.
Igen, ehhez kapcsolódva, amit mond Levi, hogy ugye, mint hogyha barkóbáznánk. Tehát, hogy valaki ott van egy a színpadon, egy lakásban, egyszer csak csönget, vagy kopog valaki más, és beront egy másik játékos. Azt mondja, hogy sürgősen beszélnünk kell. És akkor mi történik a néző fejében, hogy ki ez, aki bejött? Mi az ő kapcsolatuk egymáshoz? Remélhetőleg az improsok fejében is ugyanez van, és hozzátesz, hogy apa, sürgősen beszélnünk kell. Akkor a néző megkapja a választ, hogy oké, tehát a gyereke jött be az illetőhöz. Következő kérdés, ami mondja, miért kell sürgősen beszélniük, mi az a gond? És akkor nyilván el fog majd hangozni az is, hogy a kocsiról van szó. Igen, és akkor megyünk tovább, és így fokozatosan a nézők fejében születik meg a történet. Természetesen azért itt ebben a nagyon kicsi példában is elhangzott két konkrétum, tehát hogyha konkrétumok nincsenek az impro színpadon, akkor egy idő után már annyi kérdés lesz a néző fejében, válasz nélkül, hogy lehet, hogy egy ilyen homályos dolog, hogy pontosan miről is szólt ez a jelenet? Pontosan kik is voltak ők egymásnak? És akkor lehet, hogy van egy ilyen homály hogy miről szólt a jelenet, ez benne van a pakliban, de szerintem ez a látható.
Egy hiányérzet a nézőkben, hogy
ezt most miért néztem?
Igen, valami nem teljes, valami nem kerek. Jól érzik.
De egyébként természetesen azért a rutin az nagyon-nagyon sokat számít, szerintem így profi improvisként, hogy rengeteg jelenetet játszottunk már, és ez a dolog, amiről a Levi beszél, hogy ösztönösen hozzuk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolgot mi tudunk tudatosan arról, hogy működik a történet, akár agyosan, ami már ösztönössé vált. Érted? Tehát, hogy volt egy olyan szakasza, hogy ez akár mesterkélt, csikorgós, kicsit ilyen iskolás volt, de mostanra meg érzed, hogy ott egy happy end kell, vagy ott egy nagy érzelem kell. Nem biztos, hogy tudatosan tudod ezt, de az ösztönösség mögött szerintem van valami tudás és tapasztalat.
De bocs, úgy érted, hogy ösztönössé vált, mint ahogy ösztönössé válik az, amikor autót vezettek, hogy mert tudom, hogy
le kell nyomni a
kuplungot, kettesbe váltok. Tudom, hogy ez a két mozdulat egymást kell kövesse, mert ti már annyira sokszor játszottátok le ezeket a történetmesélési sémákat, hogy már automatikusan érzitek, hogy mi kell oda ahhoz, hogy ebből minden inkább egy történet kerekedjen, ugye?
Igen, bár én néha szoktam rosszul váltani. Tudod, amikor így hallod, hogy megszámolta a fogaskerekeket. Na ez az impróban is ugyanígy van. És még az csatlakozva, amit a Zsuzsi mondott, még egy dolog, hogy igen, nagyon sok jelenetet játszottunk, és nagyon jól ismerjük egymást. Tehát az az összhang, ami kialakult közöttünk, nem csak kettőnk között, hanem a társulaton belül is, az mint a Mastercard, megfizethetetlen. nem úgy van. Megfizethetetlen, de minden más otthon a Mastercard.
Minden más kivéve a Mastercard. Viszont behozok egy idézetet, jó, amit tőletek hallottam, mert ugye ti csináljátok a Sushi és Molnárka podcastot, és ott hangzott el ez a mondat, hogy a történetmesélés egy ősi, régi, rituális dolog. És most tök jó, átbeszéltük azt, hogy ti hogy működtök a színpadon több ezer óra gyakorlattal, egymást ismerve, a fejetekben már nem tudom hány történetmesélés sémával kódolva. Ha ti trénerként elkezdtek civilekkel dolgozni, és azt látjátok, hogy tegyük föl náluk is sokszor, vagy többnyire, vagy többé-kevésbé kialakulnak történetek, akkor ez minek köszönhető?
Szerintem annak köszönhető, amiről már beszéltünk itt korábban, hogy a történetek azok ott vannak mindenhol körülöttünk. Történetekkel definiáljuk önmagunkat, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. Tehát ez az ősi rituális vonal, hogy már az őskorban keresték az emberek a magyarázatot, hogy miért van a villám, vagy miért van egy özönvíz, igaz? És akkor arra kitalálták a megfelelő történeteket az adott korban. Tehát az élet nagy kérdései, hogy mi van a halállal, mi van a szerelemmel, mit jelent az, hogy születik egy gyerek. Ezekre mind történetek formájában keresték az emberek a választ, és ezért ezek velünk vannak ősi idők óta, és ezért egyáltalán nem kell úgymond profinak lenni, vagy hogy mondjam, mindenkivel ott vannak. Az egyik játék, amit például ilyen legelső improrán szoktunk játszani, az, hogy a civil résztvevőket párokba rendezzük, és el kell nekik mesélniük a saját párjuknak a cipőjük történetét. Mosolyogsz, akkor voltál ilyenen, volt ilyen feladat veled, és ez egy teljesen banális dolog, igaz? Tehát az ember olyanokat fog mondani, hogy hol vette, mikor vette, mikor vált le először a talpa, hol járt ezzel a cipővel, milyen helyen, szereti-e vagy nem, kivel vette, most hol tart, hogy még meddig akarja hordani, tehát ezek a dolgok. Ezek összerendeződnek ösztönösen egy történet, aminek van eleje, közepe, vége, tulajdonképpen a jelen pillanat, ahogy most tart, vannak benne érzelmek, van benne főhős, sokszor tanulság, annyi dolog kiderül az emberről, a cipőről és a világról, amiben él, egy ilyen legegyszerűbb ösztönös történetmesélős játékkal.
Ugyanez jutott eszembe, hogyha belegondolsz abba, hogy egy hétköznapon mit csinálsz ez a cipős játékhoz kapcsolódva. Egy hétköznapon mit csinálsz? Ha ezt el akarod mondani valakinek, hát történetekbe rendezed. Az emlékeidet, biztos, hogy vannak érzetek, meg érzelmek, vagy illatok, de nem ezeket mondod el a másik embernek, hanem ez az illat, vagy ez az illathoz az kapcsolódik, hogy amikor az Egyesült Államokba jártam, és lementem a metróba, és ott megéreztem a metrókocsik fékének az illatát, ezt az égett gumiszagot, vagy nem is tudom mihez lehet hasonlítani, És ez nekem akkor jött, ez egy igaz történet, és ez akkor jött vissza, amikor itt a budapesti metróba egyszer lementem, és így megcsapott ez a szag.
És ugye érdekes, hogy mondja a Levi, hogy ez egy igaz történet volt, hogy amikor tanítunk, akkor is, meg a színpadon is, érdemes talán két csoportba rendezni a történeteket. Az egyik a fiktív történetek. Nagyon sok olyan történetmesélős játékot játszunk, hogy sosem volt történeteket kell létrehozni a közösen a résztvevőknek, egymásra figyelve, együtt építkezve. A másik pedig a valós történetek, amikkel tele vagyunk, és ezekkel kapcsolatban a legnagyobb kihívás vagy út szerintem az, hogy az emberek rájöjjenek, hogy ezek történetek. Mert például ez a cipős játék kapcsán nem gondolod, hogy ez egy történet. És hogyha azt mondom, hogy meséltek valamit, ami az elmúlt héten történt veletek, a 20 emberből 16 azt fogja mondani, hogy velem semmi érdekes nem történt. Mert az emberek nincsenek tudatában annak, hogy valójában mennyi kincs van minden egyes pillanatban, amikor összenéztél azzal a lányjal, aki lefele jött a mozgó lépcsőn, és te fölfele mentél, és te még visszanéztél, és jé, ő is visszanézett, vagy jé, ő nem nézett vissza. Ez egy történet. És hogy az emberek fejében nagyon sokszor az van, hogy amit ők élnek meg, az nem érdekes. És az improvnak az alapja, pont azért, mert nincsen megírva, az az, hogy amit te megélsz, az pont elég. És ez egy téveszme, hogy érdekesnek kell lenni. Mint ahogy akikről beszéltünk, a vagány történetmesélők, akik mindenből sztorit tudnak csinálni, én nem hiszem, hogy több kaland történik velük a villamoson, hanem látják benne a történetet, és azt át akarják adni. Úgyhogy nagyon sok gyakorlat az arról szól, hogy egyáltalán vedd észre, hogy mennyi történet van benned és körülötted.
Ez tök jó, hogy mondod azt, hogy általában az embereknek mi számít érdekes történetnek, meg mi nem. És pont a doktori dolgozatodban olvastam egy baromi érdekes gondolatot, ezt most föl fogom olvasni. Eredetiek akarunk lenni, szellemesek akarunk lenni, érdekesek akarunk lenni, meg akarunk lepni, váratlan fordulatot akarunk behozni, gyors sikert akarunk. És én ebből azt olvastam ki, hogy tényleg van egy, szerintem bennem is, meg mindannyiunkban van egy ilyen motivum, hogy görcsösen szeretnénk néha eredetiek lenni, hogy ezzel lenyűgözzük a másikat. De közben, amit mesélsz, úgy érzem, hogy ti már színészként ezen rég túl vagytok, és ti tudtok abból meríteni, ami bennetek már kialakult, és meritek azt használni a színpadon, és mertek úgy történetet mesélni, hogy mertek magatokból merítkezni őszintén.
Jól hangzik. Hát erre azt tudom mondani, hogy tudatosan mindenképp, tehát tudatos szinten igen, ezt valljuk, ösztönösen. Nyilván bennünk is ott van, hogy meg akarunk felelni, azt akarjuk, hogy szeressen minket a néző, érdekesek akarunk lenni, szóval ezt nem másokról írtam, hanem magunkról is természetesen, és bennünk is ott van, de azért van jó pár olyan élményünk szerintem, hogy személyesen őszintén tudtunk odaadni valamit, és jó élmény. Nagyon sebezhetővé tesz, de közben nagyon igaz is.
Igen, méghozzá szerintem azért, mert ha hétköznapi emberként belegondolunk abba, hogy elmegyünk egy házi buliba, bármilyen összejövetelre, ami kicsit kötetlenebb és nem annyira formális, akkor szeretnénk, hogyha miután onnan eljöttünk, akár tudunk róla, akár nem, úgy azt mondaná, hogy de jó fej, hogy ez egy ilyen de jó arc ez a fiú vagy lány, és éppen ezért így próbálunk ilyen szórakoztatóak lenni. Tehát, hogy olyan kedvesek legyünk, és vagányak, és akkor így bármilyen olyan kép, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez a jó fej, az úgy ezeknek az embereknek átmenjen. És akkor van, akinek ez teljesen jól megy, és nagyon könnyen szocializálódik másokkal, és vannak, akiknek meg ez sokkal nehezebben megy. És hogy a kettő között nincs különbség, és nincs baj, mindenkiben megvannak ezek az ösztönök. Szerintem ez az egyik része, a másik meg, hogy a szórakoztatás, mint olyan, nálunk ugye az előadásokra, meg általában az impro előadásokra úgy jönnek, hogy ez egy szórakoztató műfaj, tehát mit fogok csinálni? Nevetni fogok. A nevetés az egy ilyen nagyon direkt, rögtön visszajelzés arra, hogy oké, hallották, amit mondtam, és ráadásul még vicces is, hiszen nevetnek. Tehát jó, amit csinálok. És na, e kettő között nincs mindig összefüggés, hogy nem biztos, hogy az a jó, amin nevetnek. De ha nevetnek, akkor az jó.
És még az előző gondolatodhoz kapcsolódva, szerintem nagyon mélyen benne van az emberek legnagyobb százalékában, hogy én nem vagyok elég jó. Ennek egy alrész, hogy nem vagyok elég érdekes. De hogy mélyen az van bennünk, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szerethető. Most, hogy ez honnan jön, az már egy pszichológiai téma, ami nem biztos, hogy ennek az adásnak a kerete, de az impróban ez kulcs, és ezért is olyan nagy szerelem ez számunkra, mert az improvizációval ilyen dolgokat is helyre lehet tenni, vagy be lehet gyógyítani, hogy megtapasztalod azt, hogy amikor nem eredetit akartál mondani, hanem csak mutattál valamit magadból, az a másiknak érdekes. Nem tudsz nem eredeti lenni.
Csatlakozva erre a pszichológiai vonalhoz, nem szakértőként hozzászólva, de azért erről eszembe jutott, hogy abban nőttünk föl azért a 80-as, 90-es években, abban nőttünk fel, hogy legyél érdekes, legyél eredeti. És ma már azért oda jutottunk, hogyha megnézel egy valóságsót például, ami egy extrém példája ennek, hát tényleg extrém emberek vannak benne. Tehát valahol a mérce is máshol van, hogy én hol kezdek el érdekessé válni. Az miért érdekes, hogy lementem vásárolni a CBA-ba, és rosszul adtak vissza, és ezért én kiálltam magamért, és szóltam. Ahhoz képest, amiket egyébként nap mint nap látunk, mert el vagyunk árasztva sztorikkal. De nem csoda, hogy azt érezzük, hogy hát az én életem azért nem olyan érdekes.
Jó, én örülök, hogy erről beszéltünk, és azért rugóztam annyit ezen az eredetiség topikon, mert én is úgy érzem, hogy ahogy te is mondtad, Zsuzsi, hogy ott vannak azok a kincsek mindenkibe bezárva, ezek a történetek, amiket nem tartunk elég jónak ahhoz, hogy elmeséljük, vagy nem, lehet, hogy magunkat nem tartjuk elég jónak ahhoz, hogy mi meséljük el, mert mi biztos nem tudnánk olyan jól elmondani, mint mások. És egyébként itt most rá is csatolok a kérdésre, kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a tapasztalatotok, mert tök jó, hogy ti kaptok feedbackeket arról, hogy milyen történetek működnek és milyenek nem. Egyébként mik azok a történetek, amik tényleg beleütköztek, vagy bementek egy zsákutcába, beleütköztek a falba, és nem találtak utat a nézőhöz? Mi volt az, amikor így azt éreztétek, hogy fú, ez most nagyon nem jött be, ezt a nézők nagyon nem tartották érdekesnek. Volt egyáltalán ilyen, vagy tényleg mindent el lehet szórakoztatóan mesélni, és bármilyen téma tud hálás lenni, hogyha úgy csomagolja az ember.
Fontosak nagyon a keretek szerintem, hogy hol hangzik el az adott történet. Tehát mondjuk van a Rögvers című előadásunk, az egy szórakoztató show. Tehát ott egy vérdrámát, vagy egy mély drámát, vagy egy nagyon lírai vallomást nem érdemes egyszerűen előszedni, mert nem úgy van keretezve. Az említett nézői elvárások nem ott tartanak.
Az én megélésem ezzel kapcsolatban az, hogy azok a történetek nem működtek, vagy nem működtek, és nem találnak utat a nézőkhöz, ami ilyen nagyon erőlködős, ami látod, hogy ilyen izzadságszagú akar lenni. És akkor itt összekapcsolódik az, amit már az előbb szóba hoztunk, hogy azért kell használni az ösztöneinket, meg azért kell önmagunkból építkezni, mert az azért lesz igaz, mert őszinte. És ha valami nagyon, nagyon kitalált, hogy nagyon mesterkélten akarok valamit megcsinálni, akkor az általában nem működik annyira jól.
Egyébként, ehhez kapcsolódva, csak mert a Levi a nevetést említette az előbb, hogy az a legdirektebb visszacsatolás. És lehet egy olyan élményed improvisként a színpadon, hogy fú, nem nevettek, akkor ez talán nem volt jó. De hát ez egyáltalán nem így van, mert a nézői figyelemnek a nevetésen kívül még annyi formája van. És ha például tudsz egy nagy csendet csinálni a nézőközönségben, azt azért improvisként ugyanúgy meg tudjuk élni. Úgyhogy ez nagy kérdés, hogy mi az, ami hat, és mi az, ami nem hat, és mi a siker, és mi nem siker, ez egy titokzatos dolog, és van, hogy azt gondolod, hogy úristen, mellé lőttem ezzel, és nem biztos, hogy igazad van.
Ha már így említetted azt, hogy mi hat, meg mi nem hat, én azt gondolom, hogy ti történetmesélőként sokkal eszköztelenebbek vagytok, mint mondjuk egy filmrendező, aki tud hatást kelteni vágással, kameraállással, zenehasználattal, egy csomó mindennel. Ti ott vagytok a színpadon, és ugye, ahogy mondtad, néha vannak ilyen propok, ilyen
kellékek,
köszi. De hogy érzitek egyébként, hogy mik nálatok, ha vannak ilyenek, mik a leghatásosabb ilyen színészi eszközök, történetmesélési eszközök, amiket be tudtok vetni?
Lehet, hogy úgy tűnik, mintha mondjuk egy filmhez képest a látványvilág az nem lehetne olyan gazdag, nem is ezt mondanám. Lehet, hogy a filmektől tekintve úgy tűnik, mintha nem lenne akkora eszköztárunk, de ugyanakkor pedig a nézők fantáziája a miénkkel együtt működik. Tehát amit én kimondok, és lefestek a nézőknek, tehát hogy ha elképzelnek engem, hogy állok egy fensíkon, és fújja a hajamat a szél, és közben a felhők gyorsan vonulnak fölöttem, stb., akkor ők ezt így látni fogják.
És mi az ott feletted?
Egy madár.
És már ott van a madár az összes néző fejében.
Azonnal. Hát ilyen szempontból sokkal gazdagabb a miénk, mert nem vagyok kötve semmiféle büdzséhez, vagy hogy mit tudnak megvalósítani CGI-jal vagy annélkül, hanem amit mondok, az megteremtődik.
Ez persze a gyermeki játék tartozik hozzá, hogy mi bármikor dönthetünk úgy, hogy igen, mi most egy autóban ülünk, és elkezdünk zötyögni, és a Levi a láthatatlan sebváltóhoz nyúl, és akkor már az van, hogy egy autóban ülünk, és természetesen lehet egy robbanás is, és mi eljátszuk, és vetődünk jobbra-balra, és minden néző fejében mi már kirepültünk a szélvédőn, és valahol egészen máshol vagyunk. Tehát, hogy ez a fajta játék, hogy ott létre tud jönni az adott pillanatban bármi, ez ezért egy nagy fegyver, és erre rá is lehet játszani természetesen, tehát, hogy direkt tudunk egy csomó ilyeséget csinálni.
Tök jó. Nekem a játékkal együtt, vagy a játékkal együtt az is eszembe jutott, hogy egyébként a befogadói élmény az valószínűleg félúton lehet a film között, amit úgy készen kapunk, és akkor úgy bambulhatjuk és élvezhetjük, meg mondjuk a könyvolvasás között, ahol viszont meg kell mozgatni az agyamat, hogy én el tudjam képzelni, hogy akkor mi is történik a lapon, amit olvasok, de közben meg ott van az a fajta közösségi élmény, hogy itt ülünk a nézőtéren, és kb. Így egyszerre születik meg a fejünkben mindannyiunknak, hogy ja, akkor ott most egy madarat kell látni, és így egyszerre kapcsolnak be ezek az információk. Tök jó.
És ez erő, tudod? Tehát ez megint egy ilyen mágikus dolog, amiről nem tudunk sokat, és szerintem még a tudomány nagyon keveset foglalkozik vele, és azért nem tudunk róla sokat. De ezek nagyon intenzív, biztos, hogy egy tömeghipnózis is valami ilyesmire alapul, de ezek működő dolgok. Nem tudjuk annyira, hogy van, de hogy amikor egyszerre sziszen föl 30 ember a nézőtéren, mert valami durva dolog történt, vagy akármi.
Egyszerre szólítasz meg bennük egy ugyanolyan érzést, igen, egyszerre kapcsolva. Nekem még van egy dolog, ami elképesztően érdekel, és beszéltetek itt arról, hogy nagyon fontosak a nézői elvárások, hogy hogyan keretezzük a nézői elvárásokat, és igen, tegyük föl, hogy az improvizációs színház, amikor ide eljönnek az emberek, és nektek az a dolgotok, hogy őket lekössétek, akkor az alapvetően egy olyan szórakoztató műfaj, ahol jó, ha nevetnek, ugye? Na de mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy engem tök érdekel, hogy sírnak-e? Tehát, hogy tud-e az improvizációs színháznak a színpadán történni olyasmi, ami érzelmileg ugyanolyan erősen tud hatni a nézőkre? Találkoztatok már ilyennel, és mikor szokott ez megszületni?
Meg tud születni ez a pillanat, és nekem erről eszembe jutott rögtön egy emlékem. Van egy Fröccs című előadásunk is, ahol mindig adott témákban játszunk jeleneteket, és mindig van egy pszichológus szakértő, a másik itt Tari Anna Mária, vagy Buda László, és ők adják a szakértői hátteret, hogy egy-egy jelenet után kielemzik, hogy mi is történt az adott jelenetben, vagy miért reagálnak úgy szereplők, ahogy. És én emlékszem, hogy játszottunk egy Fröccs előadást, aminek az volt a témája, hogy hogyan gondoskodjunk idősödő szüleinkről. És ott voltak olyan jelenetek, hogy mi is átéreztük ennek a témának a drámaiságát, és a nézők sírtak. És ezt egy jó érzés volt látni, hogy rájuk ez hat, hogy ők elgondolkoznak azon, hogy tényleg hogyan gondoskodjam idősödő szüleimről.
És egyébként, hogyha belegondolsz, és ez nem csak az impróra, hanem bármilyen filmre, vagy könyvre, vagy más művészeti ágra is igaz, hogy a humor és a dráma azok kéz a kézben járnak. Tehát néha a legviccesebb pillanat tud átfordulni egyszer csak egy olyan igazságba, hogy így megáll benned az ütő, hogy hopp, oké, hogy vicces, de azért itt emögött van egy emberi dráma. És fordítva is egy nagyon súlyosnak tűnő dolog, ahol már így érzed, hogy dobog a szíved, és így jaj, nagyon, nagyon átérzed, tud jönni egy olyan poén, ami meg átbillent és felszabadít. Szóval ezek egymás mellett egymást kiegészítve vannak.
Erről eszembe jutott csak, mert mindig szóba kerül, és most is többször mondtuk, hogy ez a vicces vagy humoros, és én nagyon szeretem azt a példát ebben, vagy ezzel kapcsolatban, hogy a vicceket írják, a humor meg születik. És ez szerintem azért fontos, mert pont ez a különbség, hogy valami erőltetett és erőlködés van mögötte, vagy pedig egyszerűen úgy jön spontán, és az szerintem elementáris erejű.
De egyébként, amennyire a vicc, ha erőltetett, az kínos, ugyanúgy a dráma, ha erőltetett, hát az is borzasztó. Tehát amikor próbálunk, tehát azért amikor először kísérleteztünk...
Nem akarunk mondani címeket.
Először kísérleteztünk komolyabb előadásainkkal, tudod, hogy játszunk drámait is, meg minden, hát nem drámaiak voltunk, hanem unalmasak és patetikusak. Tehát ez annyira nehéz, patika mérlegen kell ezt is kiszámolni, és hiába számolod, úgy nem fog megtörténni. Tehát ezek nagyon titokzatos dolgok, de hogy mély akarok lenni, attól nem leszek mély.
Nagyon érdekelne az, hogy hozok egy párhuzamot arra, amit csináltok. Én szerettem, vagy szeretek Random Trip koncertre járni, ahol egy DJ dobos páros rendszeresen vendégvokalistákat, vendégzenészeket hív meg a színpadra, és mindig ott a színpadon áll össze a zeneszám, és így nyomnak le másfél órás koncerteket, és bár vannak ismerős panelek benne, amik visszatérnek, vagy hozzák a vokalisták, hozzák a zenészek más dalokból, de mégiscsak ott a színpadon, a pillanat hevében olyan fantasztikus dolgok történnek néha, hogy egymásra szoktunk nézni a cimborámmal, és mindketten azt gondoljuk, hogy basszus, de kár, hogy ezt holnap nem tudjuk a Spotify-on meghallgatni újra. Hogy ezt nem fogjuk tudni visszaidézni, mert ezt csak mi hallhatjuk, akik itt vagyunk ma, és néha ezt mi nagyon sajnáljuk nézőként, vagy hallgatóként. És kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok ezzel egyébként történetmesélőként, hogy a ti történeteitek abban a pillanatban születnek meg, és ott is maradnak abban a pillanatban, és én nem fogom tudni megmutatni az unokámnak azt a sztorit, amit ti tegnap a színpadra állítottatok. Ti sajnáljátok ezt, vagy nem tudom, milyen érzelmekkel vagytok ez iránt?
Én azt hiszem, nem sajnálom. Ez része a műfajnak, és azért olyat tapasztalunk, hogy valaki évek múltán egyszer csak oda jön hozzánk az után, vagy itt a nézőtéren, vagy Kapolcson, hogy úristen, mi volt akkor, és előad valami jelenetet, amiről nekünk már fogalmunk sincs. Tudod? De egy néző, benne megmaradt az emlék. Tehát az élményt azt megtartatod magadnak. És igen, nem biztos, hogy vissza lehet nézni, és egyébként jó hír, hogy a rossz pillanatok is csak abban a pillanatban vannak, tehát egy nem olyan sikeres jelenet, meg sem marad nyoma.
Egyetértek már, akinek vannak olyan pillanatai, hogy rosszat csinál, az biztos nehéz lehet. Szóval, igen, az impro ilyen szempontból nagyon közösségi élmény, és hogy az impro szerintem természetszerűleg hullámzó, de ez azért van így, mert zseniális, elementáris pillanatok, amik örök időkre bevésődnek, kevés van, mert ha sok lenne, akkor egy idő után hozzászoknál ahhoz, és megint emelni kéne a tétet. Szóval szerintem az tök jó, hogy remélem van egy ilyen felfelé ívelés a mi improvizációnak az elmúlt 18 évben, de hogy közben meg mi is csinálunk ugyanúgy rossz jeleneteket, vagy kevésbé jó jeleneteket, vagy meg kevésbé tudtuk belerakni magunkat, mert nem voltunk ott fejben, de közben meg igyekszünk olyanokat létrehozni, amire aztán utána szívesen emlékszünk mi is évek múlva.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban.
Jó, a mai kreatív játék, mivel itt vagyunk a Momentumban, és az instant történetekről beszélünk, ez úgy fog kialakulni, hogy részben most nekem is improvizáció lesz, mert elkezdem nektek mondani azt a filmet, aminek eljutunk a cselekményének egy pontjáig, mondjuk a kétharmadáig, és ott megkérlek titeket, hogy találjatok kire alternatív befejezést ahhoz képest, mint ami ennek a filmnek a befejezése volt. És ebben a filmben karácsonykor megérkezik John McClane egy limuzinnal, egy óriási toronyháznak a karácsonyi partijára, ahol a feleségével, akivel, ha jól tudom, már itt sincsenek jóban, talán épp már válófélben vannak, kellene találkoznia, de váratlanul, és ez szép lassan derül ki McClane számára, terroristák foglalják el az épületet, és ejtik foglyul a vendégeket, köztük a feleségét is. McClane pedig, mint szerető férj, elkezdi szépen lehentelni a terroristákat, hogy a végén megmentse a feleségét, aki, ha jól emlékszem, per pillanat utálja őt, és a tétek akkor emelkednek, amikor McClane már majdnem, hogy nem elérte a célját, és már minden terroristát kinyírt, de a főgonosz rájön, hogy az a rendőr, aki itt aprítja az ő henchmenjeit, vagy a pribékjeit, annak a felesége egyébként ott van a vendégek között, és rájön, hogy megtalálta a főhősnek a gyenge pontját. Innen fejezzétek be a történetet.
Hát lehetne egy olyan vége szerintem, hogy a végén, fönt a toronyháznak a tetején, a főgonosz áll John McClane feleségével, és amikor John McClane ezt meglátja, ugye hát szeretné megmenteni a feleségét, de feltesz neki olyan kérdéseket, ami fontos a kapcsolatuk szempontjából, amivel talán meg tudná őt menteni, de a nő nem tud rá válaszolni. És ezért ott rádöbben, hogy valójában ő nem is volt az igaz szerelme, és hogy teljesen feleslegesen küzdötte ezt így végig, de így legalább könnyű lesz a válása, és ott hagyja őket. A toronyház tetején ellesétál.
Ezekkel is egy ilyen darkos jutott eszembe, hogy a főgonosz hát meg tudja ezt, ezért kinyírja a feleséget. És McLean még hosszan küzd, majd szembesül ezzel a tragédiával, hogy a feleségének annyi, és kijön belőle az állat a dráma hatására, és széttrancsírozza ezt a figurát, megment mindenkit, és innentől az életét arra fordítja, hogy terroristákat pusztít szerte a világban.
Nekem eszembe jutott egy ilyen is, hogy fönt állnak a film végén már a tetőn, és ott van a feleség is, és küzdelembe bocsátkozik John McClane a főgonosszal, és valahogy úgy alakul a verekedés, hogy a felesége is megcsúszik a tető szélén, és a főgonosz is. És John McClane mind a kettőjüket elkapja, és akkor kiderül, hogy ez a Hans Gruber, ez volt az a fiatal srác, akinél a John McClane annak idején gyerekkorában ilyen németországi úton cserediákként ott volt, tehát tök jó barátok voltak, csak más vele vitte őket az út, és úgy ér véget a film, hogy nem tudni, hogy dönt, hogy melyiküket húzza.
Azt tudnám ehhez hozzáfűzni, hogy a Grubernek ugye megtetszik ez a nő, és hogy provokálja a McClane-t, hát ezért így elkezd vele hetyegni, és erről rövid videóbejátszásokat is készít, és felküld az akna rendszerbe, vagy a nem tudom mi, abba a légkondi rendszerbe, hogy ezzel provokálja McClane-t, és McClane nagyon féltékeny lesz, viszont a nő rájön, hogy itt csak fifikával lehet elérni valamit, és ezért ő is úgy tesz, mint hogyha neki a német fickó tetszene, és ez be is veszi, és hát egy ilyen kis szerelmi háromszög alakul ki, és akkor a Gruber nagyon elégtétele van, meg a McClane azt gondolja, hogy neki már nincs is esélye, és levág egy ilyen féltékenységi monológot, amiből azért a nő igazán megtudja, hogy valójában szereti, és akkor visszautasítja végül Grubert, aki összeomlik. Sírva fakad, ott felkerülnek, hogy a tetőre, ott zokog, mint egy gyermek, rájön, hogy neki nincs értelme az életének tovább, és tulajdonképpen ebben a szerelmi drámában ő összeomlik, és ezért mindenki megmenekül, és ők boldogan egymásra találnak, és azt hiszem, hogy egy dal is elhangzana itt ezen a ponton.
Egy zenés táncos betét mindenképpen, nekem is egy hatalmas finálé van.
Jó, hálásan köszönöm, ez... Szerintem ez parádés volt. Levente, te említetted, hogy, és ezt most lehet, hogy jegyzőkönyvön kívül mondom, de hogy említetted, hogy te szeretnél egy játékra felhívni egy figyelmet, és szeretnéd játszani, hívni a hallgatókat. Kíváncsi vagyok, hogy mire gondoltál.
Igen, az jutott eszembe, hogy ha már történetekről van szó, én egy külföldi podcastban hallottam ezt a játékot, és egy kis gondolkodást, ilyen emlékezést igényel a dolog. A hallgatóknak az lenne a feladata, hogy végig gondolják, hogy vajon abból a több száz, több ezer történetből, amit eddig hallottak, melyik volt rájuk olyan igazán nagy hatással. Jobb, hogyha egy fikciós történetet választanak, tehát hogy ne egy dokumentumfilmre, vagy egy olyan regényre gondoljanak, ami nagyon valós történetet mutat be, hanem valami fikciós, lehet mese is, bármilyen történet, tehát tényleg nagyon tágan értelmezve. És hogyha ez így megvan, akkor pedig azt érdemes végig gondolni, hogy vajon mi tetszett ebben a történetben annyira. Nincs jó vagy rossz válasz, hanem csak, hogy így vajon miket szeretünk a történetekben, miért szeretünk történeteket hallgatni, vajon az a történet miért volt rám akkor a hatással, hol érint meg annyira, hogy ezt újra és újra előveszem, vagy ami ennyire megmaradt bennem. Az ennyimet nem árulom el, csak a következő podcastban, ha Dávid újra meghív minket.
Ügyes!
Okay, jó, nagyon szépen köszönöm nektek, szerintem ez parádésra sikerült.
Köszönjük
szépen!
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.